Jó estét kívánok mindenkinek! A harmadik fejezetet vesszük. 25-ös oldalon. Ugye a Mózes második könyvének harmadik fejezete. A első és a második fejezetben olvastunk arról, hogy meghalt az egyiptomi király, aki ismerte Józsefet, és ezért a zsidók sorsa egyre rosszabb lett, és rabszolgamunkának készítették őket. Majd a fáraó, aki úgy hallotta, hogy meg fog születni a zsidók megváltója, az először azt kérte a zsidó bábáktól, hogy öljék meg a gyerekeket. Amikor ez nem történt meg, akkor azt mondta, hogy minden fiúgyereket a vízbe kell vetni. Aztán arról olvastunk, hogy Mózes megszületett, és 3 hónapig rejtegették. Nem lehetett tovább rejtegetni, akkor egy kosárban a Nílus vizére tették, onnan csoda történt, és éppen a fáraó lánya húzta ki. Fölnevelkedett a fáraó házában, és aztán, amikor kiment a testvérei közé, akkor látta, hogy egy egyiptomi az egy zsidót ver, és akkor ő megölte ezt az egyiptomit, majd utána, amikor látta, hogy két zsidó verekszik, és rájuk szólt, akkor azok meg előhozakodtak ezzel, hogy akkor biztos őket is meg akarja ölni, és erre Mózes úgy látta, hogy érdemes elmenekülni Midjánba, ahol aztán találkozott Jitró lányaival, akik közül Cipórát, amivel tudjuk, el is veszi feleségül. És most következik a 3. fejezet, ami nagyon érdekes. Ugye ez az a rész, amikor Isten megjelenik Mózesnek a csipkebokorban, és azt mondja neki, hogy vezesse ki a zsidókat Egyiptomból. Iván, olvasol nekünk?
Mózes pedig legeltette apósának, Jitrónak, Midján papjának juhait, és terelte anyáját a pusztaságon túl, és elérkezett Isten hegyéhez, Hórébhez. És megjelent neki az örökkévaló angyal a tűzlángban, a csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a tüskebokor tűzben ég, és tüskebokor el nem hamvad. És szólt Mózes, hadd menjek oda, hadd szemléljem ezt a nagy látványt, miért nem ég el a tüskebokor? És látta az örökkévaló, hogy odatér megnézni, és kiáltott feléje Isten a csipkebokor közepéből, és szólt. Mózes, Mózes! Ő pedig felelt, itt vagyok. És szólt, ne közeledj ide, vesd a sarudat lábadról, mert Szentföld az a hely, amelyen állsz. És szólt tovább, én vagyok atyád istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. És Mózes eltakarta arcát, mert félt Isten felé tekinteni. És szólt az örökkévaló, látva láttam népem szenvedését, amely Egyiptomban van, és hallottam jajkiáltásukat gyötrőik miatt, mert ismerem fájdalmaikat. És leszállottam, hogy kiszabadítsam őket Egyiptom kezéből, és felhozzam abból, az országból, egy jó és tágas országba, egy tejjel mézzel folyó országba, a kanaáni, a hitti, az emóri, a perizzi, a hivi és a jébuszi helyére. És most íme Izrael fiainak jajkiáltása érkezett hozzám, és láttam a kínzást, amelyel az egyiptomiak kínozzák őket. Most tehát jöjj, hogy elküldjelek fáraóhoz, és vezess ki népemet, Izrael gyermekeit Egyiptomból. És szólt Mózes az Istenhez, ki vagyok én, hogy elmenjek fáraóhoz, és hogy kivezessem Izrael gyermekeit Egyiptomból. És szólt Isten, bizonnyal veled leszek, és ez legyen számodra a jel, hogy én küldöttelek. Mikor már kiosztod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. És szólt Mózes Istennek, íme, ha én elmegyek Izrael gyermekeihez, és azt mondom nékik, atyáitok Istenek küldött engem, ti hozzátok, és ők azt mondják nekem, mi a neve, mit feleljek nékik? És szólt Isten Mózeshez, Ehje Asher Ehje, én vagyok, aki a lét vagyok, és mondta, így szól Izrael fiaihoz, Ehje, ki a lét vagyok, azt küldött ti hozzátok. És újra szólott Isten Mózeshez, eképpen szól Izrael fiaihoz, az örökkévaló, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött ti hozzátok. Amaz az én nevem örökre, és ez az én emlékeztető nevem nemzedéktől nemzedékre. Menj és gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd meg nékik, az örökkévaló, atyáitok istene megjelen nékem. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, szólvám, megemlékeztem rólatok, és arról, amit veletek művelnek Egyiptomban. És elhatároztam, kihozlak benneteket Egyiptom nyomorúságából, a kanáni, a hitti, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jébuszi országába, a tejjel mézzel folyó országba.
és ők majd hallgatnak szavadra, és akkor menjetek te és Izrael vénei Egyiptom királyához, és mondjátok neki, az örökkévaló, a héberek istene megjelen nékünk. Most tehát hadd menjünk 3 napi úton sivatagba, hogy áldozzunk az örökkévalónak, a mi istenünknek. De én tudom, hogy Egyiptom királya nem enged benneteket távozni, ha csak nem erős kar hatalma alatt. És én kinyújtom karomat, és sújtani fogom Egyiptomot minden csodatételemmel, amelyeket végrehajtok benne, és majd aztán elbocsát titeket. És akkor kedvesé teszem ezt a népet az egyiptomiak szemében, és amikor távoztok, nem fogtok távozni üresen, hanem minden asszony kérni fog szomszédasszonyától és házában lakó nőtársától ezüsttárgyakat és aranytárgyakat és ruhákat, és fiaitokra és lányatokra rakjátok azokat, és így vegyetek sarcot Egyiptomon.
Oké. Okay. Ugye
több érdekesség is van ebben. Ugye összefoglalva, tehát akkor a lényege a történetnek, vagy ennek az epizódnak, az egyrészt ez a maga az, hogy Mózes megkapja a küldetést, megkapja azt, hogy a zsidókat ki kell vezetni Egyiptomból. És ennek van ugye több részlete. Ugye az első maga ez az égő csipkebokor, hogy Mózes meglátja az égő csipkebokrot, amiből ugye megszólítja Isten. Utána az, hogy Mózes ugye beszélget Istennel, és Isten azt mondja neki, hogy eljött az ideje a megváltásnak, és Mózes ezt az elején nem akarja elvállalni egészen addig, amíg gyakorlatilag Isten rákényszeríti. Ugye itt még ennek nem is jutunk a végére, mert a következő fejezetben van majd a nagy vita közöttük, hogy akkor csinálja-e Mózes vagy sem, vagy mondja, hogy dadog, meg hogy mit tudom én. És aztán a végén pedig az, hogy Isten jeleket is ad neki, hogy az benne volt, mert nem figyeltem magára, amit...
Hát mondja neki, hogy kinyújtja a kezét, és hogy ez a legerősebb izelés, de nem mondja el, hogy mi a... Még ez nincs elégérezve.
Igen, viszont azt mondja az a következőben. Az a következő elején van. Sugalja, hogy nem lesz gond, a következő elején van, akkor majd akkor vissza fogunk élni. Viszont azt mondja, hogy és kérjetek kölcsön aranytárgyakat és ezüsttárgyakat, amire majd aztán vissza fogunk térni a
mindenki hozzon magát.
Amikor tényleg már vége is lesz a megváltásnak. Ugye kezdjük talán a legelején, ugye úgy kezdődik a szöveg, hogy Mózes, vagy kezdjük talán az, hogy nektek mi az, ami feltűnik ebben, és mi az, ami érdekes.
Azt hiszem az is, hogy csak mások, hogy először nem mondja meg a nevét, csak azon, hogy én vagyok, aki a lét vagyok. Uh-huh. És aztán tovább összekoskodik, ugye, Mózes, hogy visszaadsz, hogy utána mondja, hogy mondasz, hogy én vagyok, aki az Isten állam, Isten és Zsákisten és Jákos.
Szóval, hogy ezt jó persze is mondja, kétszer a szóval is ismétli ezt, hogy pontosan kiki legyen.
Igen.
Uh-huh. Vagy háromszor.
Jó. Még valami?
A legvég, amit mondta, hogy kérjetek, itt ez a, már úgy érzik, itt egy jó fordítás, itt nem azt mondja, hogy kölcsön kell kérni, hogy egyértelműen azt mondja, hogy ez sarc, tehát azért kell elhozni az aranyat és ezüstöt, mert az nincs leírva, hogy
ne, sarc, ne is
de nem is hogy a munkáitok ér, de a sarc azt jelenti, hogy az eddigi fájdalom díj, vagy a sarc az a fájdalom díj szokat mondani. Ugye sokan úgy, régi másik kötetben aztán úgy van, hogy kölcsön kérik, de itt nem kölcsön kérik, és van szó.
Ez a fordítása nem jó, mert nem azt mondja, hogy és vegyetek. A vegyetek sarcot, az azt jelenti, hogy...
Azt mondja, kérni fog szomszédasszonyától, és házában akkor őt
esetleg. Igen, de a kérni, de sálla, az lásil, az kölcsönkérést jelent.
Ez a legenyhébb módja a kártalanításnak. Más fordítás, kiürítették együtt.
Kiürítani, a héberül, nicán, lenacel. Lenacel az szó szerint azt jelenti, hogy kihasználni. És használjátok ki Egyiptomot, azért csavarjátok ki belőle mindent, ami van. Kezdjük már az elején, ugye, miért fontos az, hogy a fejezet úgy kezdődik, hogy Mózes pedig legeldettette apósának, hitónak, mindjárt papjának ruhait, illetve egyáltalán miért ebben a formában jelent meg nála neki Isten.
Hát ugye, az állat, ez végig mindig kísérte az első könyvet is.
Hogy mindenki pásztorkodott.
Hát, hogy az volt ugye a jámbor életforma, akkor azok voltak, akik féltek Istentől, azok tudtak elmélkedni napközben.
Így van, és ugye a Bárbanel azt mondja, hogy Mózes abban volt más, mint a többiek. Mózes itt 80 éves volt, ahogy ez majd a következő részből kiderül. Hogy?
Nem volt már fiatal is még.
Nem volt. És ugye ő előtte egy karriert azért befutott, mert ő ugye fáróházában nevelkedett, akkor egy ideig ott valószínűleg egy komoly pozícióban volt, vagy mégis a nevelt fia a fáró lányának. Aztán ugye kiment a testvérei között nézelődni, ott is valószínűleg egy komolyabb szerepet töltött be. És nem véletlen, hogy akkor nem jelent meg neki Isten. Most viszont megjelent neki Isten. Miért? Mert ahhoz, hogy valaki elérje a proféciát, mindenképpen valamilyen szinten ki kell, hogy vonja magát a fizikai világ ügyeiből, és ez történt Mózessel is, akkor kezdett el proféciálni, amikor mint pásztor legeltetett. Ugye az, hogy ő pásztor volt, annak van még egy jelentősége. A Midrás azt mondja, hogy Mózes akkor vált Isten szemében véglegesen alkalmassá a nép vezetésére, amikor Mózes látta, hogy hogyan pásztorkozik, és egy pásztor az eleve ugye jobb érzékre van, megtanulja, hogy kell a nyáját egybetartani, a különböző fajtájú és különböző habitusú tagjait a nyájnak egybetartani. És Midrás egy konkrét esetet is mond, hogy Mózes kiment, kereste az egyik kis juhat, és akkor meglátta, hogy valahol a távolra elment, és lement érte, és fölemelte, és visszahozta, és akkor Isten azt mondta, hogy ha te egyetlen juhért így elmész, akkor látszik, hogy te minden egyes zsidóért fogsz majd felelősen foglalkozni. Ugye a magyarban nem rátjön, azt mondja, és terelte a nyájat a pusztaságon túl, és elérkezett Isten hegyéhez, Hórebhez. Mit jelent az, hogy a pusztaságon túl? És erre azt mondja a Bárbanel, hogy ebből is látjuk, hogy milyen jó pásztor volt Mózes, mert ő hiába a pusztában volt, ő túlment rajta, próbált olyan helyet keresni, ahol van legelő a nyájnak, és ezt hol találta meg? Isten hegyénél, Hórebnél. Mit jelent az, hogy Isten hegye és Hóreb? Ugye ez az a hegy, ugyanaz a hegy, ahol majd a zsidók megkapják a Tórát, ugye ez a Sinai hegy, és ezért ez az oka annak, hogy Sinai hegynek hívjuk, mert a Sinai szó az a Sne szóval rokon, a Sne pedig azt jelenti, hogy bokor. Ugye, mert ezen a hegyen jelent meg Isten először a bokorban, és a másik neve az a Hóreb hegy, és a harmadik hegy neve az Isten hegye. Ugye két ilyen fontos hegy van, ami a Tórában újból és újból megjelenik. Ugye van a Sinai hegy, és van a Moriá hegye. A Sinai hegy ahol a Tóra ugye, ahol is a kinyilatkoztatás történt, és a Moriá hegye pedig Jeruzsálemben, ahol felépül majd a szentély. Mit jelent az, hogy Isten hegye Hóreb? Hóreb az olyasmit jelent, mint Herev. Haravá. No, mit jelent az, hogy Herev? Kard. És a kard az ugyanaz a szó, mint a pusztítás, a pusztulás. Hogyan ide a pusztulás? És azt mondja a Bárbanel, hogy azért, mert ez is egy ilyen puszta hegy volt, hogy a pusztaságban volt ilyen kietlen, ilyen élet nélküli hely. Miért Isten hegye? Erre azt mondja, hogy föltűnik, amit te is mondtál, valamelyikötök mondott, hogy amikor erősködött Mózes és rákérdezett, hogy ki vagy te mégis, akkor azt mondta, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, és aztán olyan sokszor elhangzott ez az Isten szó, hogy azt mondta, ez Isten hegye. Innen jön ez a kifejezés. És különben érdekes, hogy Isten hegy, és ez a héberben Elohim szó, Hárha Elohim, ugye tudjátok, több neve van Istennek, ezt a hegyet úgy hívjuk, hogy Hárha Elohim, és a szentély hegyet pedig úgy hívjuk, hogy Hárha Sem, ami a tetragramaton, a négybetűs Istennél, Jutkei Vavkei. Az, így a magyarban ez ugye nem jön át. Ugye különben, ha már itt tartunk, akkor miért mondta azt, hogy Ábrahám istene, Jákob istene, Izsák istene, Jákob istene, mondhatta volna, és ez, tudjátok, az imában is ezért köszön vissza. Miért úgy kezdjük mindig az imát, hogy áldott vagy te örökké Istenünk, Ábrám Isten, Jákob Isten, Izsák Isten, Jákob Isten. Hogy?
Élő emberekhez közel hozzá őket, hogy könnyebb legyen megérteni, nem?
Az világos, de itt az persze, de hogy miért a fizikai, azon kívül fizikai közel hozzuk, miért csak a megfogalmazás, mert azt mondja, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Miért kell megismételni? Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene.
Gondolom mindenkinél megjelent, nem?
Mindenkinél megjelent, és ennek van egy olyan magyarázata is, hogy mindenkinek más, mindenkivel ebből a háromból Isten egy másik attribútumán keresztül tartotta a kapcsolatot. Ábrahám volt a jóság és a kedvesség, Izsák volt a szigor, és Jákob volt a könyörület. És amikor mi azt mondjuk, hogy Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, akkor gyakorlatilag erre utalunk, hogy te, aki egyszerre vagy kedves, egyszerre vagy szigorú, és egyszerre vagy könyörületes. De itt konkrétan a Barbanel azt mondja, hogy azért van megismételve mindegyik nevénél, mert a megváltás és maga a számüzetés mind a háromhoz kapcsolódott. Ugye hogyan kapcsolódott Ábrahámhoz? Ha visszaemlékeztek, mikor ígérte meg Isten, vagy mikor jelentette be Isten, hogy majd a zsidók számüzetésben lesznek, de majd kiváltjuk őket onnan. Ábrahámnál. Ugye Ábrahámnak, ha emlékeztek, mi volt az első szövetsége?
Hát nem a körülmetérés, hanem az, hogy, hogy a zsidók lesznek a zsidók, nem? És volt az első vicrák volt talán.
Majdnem. De mi volt maga a szövetség aktusa?
Az, hogy megjelent neki Isten, nem?
Volt egyszer, amikor megjelent neki Isten, de utána volt, hogy maga a szövetségnek volt egy aktusa. Briz Bénap Szorin. A részek közötti szövetség. Emlékeznek, az mi volt?
Ezt a zsidók.
De mit jelent az, hogy részek közötti szövetség? Amikor fogni kellett négy fajta állatot, és át kellett őket vágni, és át kellett menni közöttük, és akkor a füstoszlop is átment, és akkor ott jelent meg Isten, és mondta azt, hogy sok leszármazottad lesz, de idegen országban lesznek számüzetésben, de én majd megváltom őket onnan, és nem üres kézzel fognak onnan kijönni. És ugye ott jelent meg először ez az ígéret. Tehát Ábrahámnál, ezért Ábrahám istene, mert ugye erre utal Ábrahámnál. Izsák istene, azért, mert tudjátok, hogy erről már többször beszéltünk, hogy a számüzetésre három évszám is van. 430, 400 és 210 év. Ugye 430 az ettől az első szövetségtől számolva, amit most említettünk. 400 az Izsák születésétől számolva, és ugye ezért Izsák istene, mert az ő születése is már gyakorlatilag a számüzetés kezdetét jelentette. Miért jelentette a számüzetés kezdetét? Hát még messze voltak tőle. Sőt, Izsák maga nem is volt soha a számüzetésben. Ugye azért, mert ez az ígéret, ez egyszerre hangzott el. Ugye Ábrám aggódott, hogy nem lesznek gyerekeik. És Istenre azt mondta, lesznek majd gyerekeik, sőt, nagyon sokan lesznek, de majd idegen földön lesznek számüzetésben. Addig, amíg az eleje nem teljesült, addig nem lehetett tudni, hogy teljesülni fogja a második fele. Abban a percben, hogy megszületett Izsák, akkor lehetett tudni, hogy most elkezdődött ennek a proféciának a beteljesedése. Megszületett az első olyan igazi gyermeke Ábrahámnak, és ezzel elkezdődött majd gyakorlatilag spirituálisan a számüzetés is. És a harmadik pedig maga Jákob istene, hiszen ő az, aki valóban le is jött Egyiptomba a 70 tagú pereputjával, és ezért van megismételve mind a három név. De akkor most térjünk vissza ehhez a magához, a megjelenéshez. Ugye mit mond a második mondatban? És megjelent neki az örökkévaló angyal a tűzlángban, a csipkebokor közepéből, és látta, hogy ima a tüskebokor tűzben ég, és a tüskebokor nem hamvad el. És szólt Mózes, hadd menjek, és látta az örökkévaló, hogy odatér megnézni, és kiáltott feléje, Isten a csipkebokor közepéből. Ugye mi itt a kérdés? Több kérdés is van, de hogy...
Hogy jelent mégis meg?
Az elején azt mondja...
Isten angyala, te most egy Isten.
Így van. Először azt mondja, Isten angyala, aztán meg azt mondja, hogy maga Isten. Ugye ezzel kapcsolatban ugye az nem csoda, hogy így van, mert egy ilyesmit már korábban is találtunk, például visszaemlékeztek, amikor Ábrahám beszélgetett a három angyallal, akik jöttek meglátogatni, akkor hasonló volt, hogy amikor ígérték, hogy gyereke fog születni, és ő elkezdett nevetni, akkor azt mondja, és azt mondta neki, Isten, miért nevetsz? Mire mondta, nem, nem nevettek, ugye Sára. És akkor fölmegy a kérdés, akkor kivel beszélgetett? Istennel vagy az angyalokkal? És erre két válasz van. Vagy az, hogy az angyal és Isten, azt nyugodtan lehet keverni azt a két alanyt, mert angyal az maga Istent képviseli, és ezzel, ha azt mondja egyszer, hogy angyal, egyszer meg, hogy Isten, semmi probléma, mert ez ugyanaz. A másik pedig, hogy közben, hogy valóban így volt, beszélgetett az angyal, és közben szólította Isten. És ő akkor oda beszél az Istenhez. És itt is lehet így értelme, ez az egyik lehetőség az, hogy Isten angyala az, akit később Istennek nevez, de ez az a probléma, hogy akkor az Isten angyal nem mondaná azt, hogy én vagyok, aki vagyok, és mit tudom én. A másik lehetőség, hogy itt másképp kell értelmezni azt, hogy Isten angyala. És az a szó, hogy malach, malach Elohim, az malach szó, az azt jelenti, hogy küldött héberül. Ha visszaemlékeztek egy másik epizódra, amikor Jákob hazatért és Ézsauhoz küldött ajándékot, akkor, akkor azt mondta, akkor angyalokat említ, hogy angyalokat küldött Ézsau elé. És ott is két magyarázat van, az vagy angyalokat jelent, vagy küldötteket jelent, vagy ő küldötteket küldött előre. Most, hogyha ez küldöttet jelent, akkor például Bárban ne ezt úgy értelmezi, hogy ő meglát, mit látott meg Mózes? Meglátott egy nagy látomást, amiből megértette, hogy ez egy küldött, hogy ez egy isteni jel. De nem abban az értelemben volt angyal, ahogy mint egy angyal, aki megtestesedik, hanem abban az értelemben volt angyal, aki fölhívta a figyelmét az isteni megjelenésre. Pedig különben az is írva van, hogy ez az angyal, ez Mihály angyal volt. Azt hiszem a Midrás mondja, hogy a Talmud, hogy ez Mihály angyal volt, akiről itt szó van. De minden esetre, hogy ő fölhívta a figyelmét, és utána ment a beszélgetés magával Istennel. Pláne, ugye mit mond később Mózesről, hogy Mózes egy olyan különleges proféta volt, aki soha nem angyalokkal, meg látomásokkal kommunikált Istennel, hanem mindig szemtől szembe, vagy tehát face to face egyenesen ment a kommunikáció. És akkor így jobban is illik, hogy itt nem egy angyallal kommunikált, hanem magával Istennel. Megint mások azt mondják, ez nem igaz, nem teljesen kell, hogy így legyen, mert azt is kell mondani, hogy ez egy fokozatosság, hogy Mózes belejött a proféciába, csak ebben még nem volt ennyire erős.
Ő nem aludt el, és úgy...
Így van. Ugye, míg a más profétáknál transzba kellett, hogy essenek, alvás közben, álomban, csak ami Mózesnek ez nem kellett. Három különbség van. Hogy Mózes józanul is tudott proféciálni, nem látomásban és képekkel, és a harmadik, hogy ő is tudta kezdeményezni a proféciát. Míg egy többi proféta csak várta, hogy egyszer csak majd lejön a profécia. Mózesnél ugye azt látjuk, hogy amikor volt egy kérdés, akkor azt mondta, jó, akkor megkérdezem az Istent.
Tehát nem csak a jövő hívásai
voltak. Nem, kimenő hívásai voltak, igen. Most mit jelent maga a látomás? Ja, azt mondja, csipke bokor közepéből, a csipke bokor tűzben ég, a tüske bokor nem hamvad el. És akkor kapcsoljuk ide a másik. Már magát a beszélgetést is Isten és Mózes között. Nagyon furcsa beszélgetés. Ugye Isten elmondja Mózesnek, hogy menjen a zsidókhoz, és mondd meg, hogy jöttem, hogy megváltsam őket. És a Mózes azt mondja neki, hogy jó, de hát nem fognak nekem hinni. Meg fogják kérdezni, hogy mi a te neved. És erre mit mond? Ugye azt mondja, 13-as mondat, 29-es mondat. És szólt Mózes Istennek, ima, ha én elmegyek Izrael gyermekhez, és azt mondom nekik, atyáitok Istenek küldött engem, ti hozzátok, és ők azt mondják nekem, mi a neve? Mit feleljek nekik? És szólt Isten Mózeshez, én vagyok a lét vagyok. Ugye szó szerint az inkább az, én vagyok, aki vagyok. És mondta Izrael fiai, szó Izrael fiaihoz, vagyok, aki vagyok. Azt küldött ti hozzátok. Ez milyen válasz? Pláne, utána folytatja, és azt mondja, és újra szólott Isten mondja, hogy eképp szóljál hozzájuk, atyáitok Isten, Ábrám Isten, Izsák Isten, Jákob Isten küldött ti hozzátok. Mi ez a párbeszéd? Kezdjük az elején. Miért gondolta Mózes azt, hogy ha nem hisznek neki a zsidók, az első kérdésük az lesz, hogy hívják ezt az Istent? Először is most mondta Isten, hogy ő az atyáik Istene. Másrészt mitől, ha az Iván azt mondja, hogy őt küldte, nem tudom ki, küldte a Peti apukája, akkor engem miért erősítene meg, azt mondják, és hogy hívják a Peti apukáját?
De az eset igazából őt magát érdekelte, csak mondta, hogy inkább azt mondja, hogy ő maga akart tenni még egy biztos proofot, hogy az Istennel beszélget.
De, és az attól miért biztos proof, hogy megkérdezi, mi a neved?
Vagy a megszólításra gondolít, nem?
És? De ennek mi köze van a megbizonyosításhoz?
Semmi, hát most annyi, hogy...
De nem semmi.
Valahova, és akkor azt mondja, hogy Isten küldött. De mennyivel szebb mondjuk azt mondja...
De hát ez a kettő tudta Mózes.
Na de mondjuk, hogy tetszik, hogy Lajosnak hívta volna magát az Isten. És akkor eljön, és azt mondja az embereknek, hogy Lajos Isten küldött.
De hát azt ő tudta. De hát azt ő tudta, hogy hívják Isten. Hiszen előtte más, nyilván ő is hallotta a zsidóktól, hogy van Ábrám Isten, Jákob Istene.
Akkor ezért ezt a választ választott.
Szóval nem világos, hogy mi a... Akkor ez a kérdés és a válasz. Mit segít az a válasz, hogy vagyok, aki vagyok? Ez pont nem ad választ semmire.
Hát ez van a válasz.
Van egy nagyon szép magyarázat erre az egész dologra, ami visszautal arra a kérdésre is, hogy mit jelképez a csipkebokor, ami ég, de nem ég el. Milyen látomás ez, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el? Ennek milyen jelentés ez? Miért így? Nem látjuk sehol máshogy azt, hogy ez egy ilyen látomás.
Ez egy fontos
dolog. Oké, a csipkebokor, ami nem ég el. És erre azt mondja, az a magyarázat, hogy ugye Mózes ott meg azt mondja Isten, hogy meghallottam a zsidók vészkiáltásait, és eljött az idő, hogy kihozzam őket Egyiptom földjére. Erre mi az első reakció a Mózesnek? Jó, ez nagyon szép tőled, hogy ezt meghallottad. És mi hol volt eddig? Mi volt eddig? Most már egy jó ideje itt szenvedünk. Hogyha csak most jutott az eszedbe? Amikor azt kérdezi Mózes Istentől, hogy meg fogják tőlem kérdezni a zsidók, hogy mi a te neved, akkor te arra gondolod, meg fogják tőlem kérdezni, hogy milyen Isten ez? Hogy hívják ezt az Istent, aki így viselkedik? Hogy mi itt szenvedünk, itt bűrtölünk, és 200 éven keresztül eszébe sem jut még egy SMS-t se küldeni, és most egyszer csak azt, hogy meghallottam a jajkiáltásokat. Eddig nem hallotta? De gyakorlatilag Mózes azt a kérdést teszi fel, amit később is föltesz többször, ugye rögtön itt, amikor aztán majd elmegy Fáraóhoz, és akkor a Fáraó nem úgy nem könnyíti a sorsukat, hanem még megnehezíti a sorsukat. Ott is azt kérdezi, minek küldtél el? Miért jó ez? Miért jó, hogy megnehezítettem most a zsidók sorsát, amikor először elmegy a Fáraóhoz? Ugye azt a kérdést teszi föl, amit mindannyian felteszünk, hogy Isten hol van, amikor valaki szenved? Hol van Isten a szenvedésben? És ez a válasz. Mi a válasz? A Midrás azt mondja, hogy amikor Isten azt mondta, vagyok, aki vagyok, akkor azt mondja, veled vagyok ebben a szenvedésben, és veled leszek a jövő szenvedéseiben is. Milyen válasz ez? Magyarul, én azt kérdeztem Istentől, hogy miért űröd a szenvedésünket. Erre azt mondja, veled vagyok mostani szenvedésünk, és veled leszek a további szenvedéseikben is. Erre mit mond a Midrás könyv, hogy Mózes azt mondja, jaj, ne mondta, hogy lesz további szenvedés, és maradjunk inkább itt. Mi a igazi válasz erre? Azt mondja, Isten azt akarja ezzel mondani, én vagyok, aki vagyok. Az, hogy én miért csinálom, amit csinálok, azt te nem fogod soha megérteni. A igazi választ nem fogsz rá kapni. Erre a kérdésre, hogy hol van Isten, amikor egy ártatlan ember szenved, nincs válasz. Mert én vagyok, aki vagyok, én végtelen vagyok, és engem nem lehet megérteni, egy véges nem fog tudni felfogni. De egy dolgot hozzá tudok tenni. Az az, hogy amikor te szenvedsz, akkor tudjad, hogy én is ott szenvedek vele. Nem úgy van, hogy én hagyom, hogy ti szenvedjetek, és közben én malmozok, és úgy tudom, én sakkozom, hanem én veletek vagyok a számüzetésben, veletek vagyok most, és veletek leszek később is, amikor ti szenvedtek, akkor én is szenvedek, és ez nem egy olyan dolog, és éppen ezért nem lehet azt felróni nekem, hogy engem miért nem érdekel a szenvedésetek, mert amikor ti szenvedtek, akkor én is szenvedek. Egy kicsit olyasmi ez, ahhoz szoktuk mégis közelhozni ennek a dolognak a megértését magunkhoz, hogy amikor egy szülő bujócskát játszik a gyerekével, kisgyerekével, mert meg akarja tanítani arra, hogy önállóan hogyan tudja föltalálni magát, és elbújik a fa mögé, és a kisgyerek kétségbe esetten keresi az apját, akkor az apja hagyja szenvedni, de közben ő maga is szenved, mert ő neki fáj, hogy a gyereke kétségbe van esve, nem úgy hagyja ott, hogy elment, hogy ott van vele, és ő neki is fáj, de mégis meg kell tennie, mert úgy gondolja, hogy ezzel tudja előrevinni a gyerekét. A gyerek ezt nem érti meg, a három éves gyerek nem érti meg, hogy az apja ezt ezért csinálja. Számára ez felfoghatatlan. Mennyivel inkább így van velünk is Istennel, a mi közöttünk és a mi felfogásunk és Isten közötti különbség, a sokszorosa annak, ami egy három éves gyerek és egy felnőtt felfogása közötti különbség. Hogyan kapcsolódik ehhez az égő csipkebokor, ami nem ég el? Ugye a csipkebokornak a lényege az az, hogy szúrós. Ugye az egy ilyen száraz, szúrós valami. Ami ráadásul még ég is. Ugye ez nagyon kellemetlen valami. Erre azt akarja mondani, azt jelenti ez, jelképezi az égő csipkebokor, hogy az isteni kinyilatkoztatás, a kiválasztottság, a zsidó nép kiválasztása, az nem egy valami happy hour, hanem az egy olyan felelősség, ami szenvedéssel is fog járni. Ég ez a csipkebokor, de nem ég el. Szóval ez egy olyan szenvedés, ami meg lesz, nemzedékeken keresztül fog menni, de soha nem fog elpusztulni, és teljesen felégni. Ez azért, mert ha egy ilyen sivatagban egy ilyen száraz csipkebokrot felgyújtasz, az egy perc alatt, mintha ott se lett volna. És az, hogy nem ég el, az, de olyan szenvedés lesz, amitől mindenki más egy pillanat alatt elégne és eltűnne, és ez a csipkebokor nem fog elégni. Ugye azt mondja a, csak még egy technikai érdekesség, ugye azt mondja, amikor ott áll, akkor azt mondja neki, hogy szent helyen állsz, vesd le a sarudat a lábadról, mert egy szent hely ez, amelyen állsz. Ugye ez egy visszatérő elem, ugye szent helyen nem hordunk cipőt. Ugye ez az oka annak is, hogy a szentélyben a kohaniták levették a cipőjüket. Ez az oka annak is, mi az oka annak, hogy a kohaniták cipő nélkül, a kohaniták cipő nélkül mondják az áldást. Ezt tudjátok, hogy érdekesség, a kohaniták a cipő nélkül mondják a kohanita áldást, hogy is voltak jamtokkal, láttátok. És mit csinálnak? Kikötik a cipőjüket előre. És hirtelen nem emlékszem, de lehet, hogy más azok annak, hogy cipő nélkül mondják az áldást. Valami olyan történt van a Talmudban, hogy egyszer egy kohanita lehajolt cipőjét kikötni, vagy összegabolyodott a sarúja, és amikor mentek az áldáshoz, és erre mindenki rögtön megverték, vagy mit agyonverték, mert azt hitték, hogy valami ereknek, aki valamilyen vita volt arról, és hogy most van-e áldás, vagy nincs, és nem akar áldani. És erre azt mondták, ha mostantól mindenki cipő nélkül, és már előre kösse ki a cipőjét, cipő nélkül áldjon, hogy nehogy még egyszer egy ilyen probléma legyen. Mindenesetre ez, hogy vezd le a cipődet, amikor szent helyen vagy, akkor ez egy...
Akkor viszont, amikor megyünk valahova gyászolni, akkor ezért veszük le a cipőnket, vagy az valami teljesen
más? Nem, az egy teljesen más dolog. Amikor mész gyászolni, nem te veszed le a cipőd, az, aki gyászol. Szerintem az ott azért van, mert hogy az a cipő az egy kényelmi faktor. Ez az önsemállatásnak a része. Van az a kis történet, itt szólt a karaitákra, hogy voltatok aznak, amikor beszéltünk róla? Nem, Pészek volt. És akkor van egy történet, hogy egyszer valaki, valamelyik királynál a karaiták feljelentették a zsidókat, de a zsidók hazudnak, hogy nem az igazi zsidók. És akkor a király azt mondja, jó, akkor nézzük meg, hogy mutassák be. És jött egy öreg karaita, vagy egy öreg zsidó. És akkor bejött az öreg zsidó, akkor hozta a cipőjét magával a honalja alatt. És akkor azt mondja neki a király, miért van a cipőd a honnan alatt? És mondja, hát itt a királynál le kell venni a cipőt, és hát levette. Jó, de hát azt mondja, ott kint van egy hely, ahol le lehet rakni a cipőket, miért nem hagytad ott? Az igazság, hogy nem bízom már, mint a karaiták vannak a környéken, mert én félek, hogy el fogják lopni a cipőt. Ez miért? Tehát képzeld el, amikor a Szinájhegynél álltunk, akkor ott egy szent hely volt, és mindenki levette a cipőjét, mire végre lett a kinyilatkoztatás, hogy a karaiták meglógtak az összes cipővel. Ezt mondja, hogy akkor nem ilyeség. Hát akkor nem is volt a karaiták. Szerintem, na, ki az igazi zsidó? Szóval, ugye azt mondja neki, én vagyok Ábrám istene, Jákob istene, Izsák istene, Jákob istene, ugye ezt megbeszéltük. Azt mondja, 12-es mondat. És szólt Isten.
Tudom a kérdés, de nem a válaszra.
Ugye azt mondja, szólt Isten, bizonyal veled leszek, és ez legyen a jel a számodra, hogy én küldöttelek, mikor már kihoztad a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. Ugye itt látjuk egyértelműen, hogy ez az a hegy, a Sinai hegy, ahol majd a Tórát is átveszik. És ugye itt van ez a párbeszéd, hogy igen. Azt mondja a 13-as mondatban. És szólt Mózes Istennek. Ima én elmegyek Izrael gyermekeihez, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem, ti hozzátok, és ők azt mondják nekem, mi a neve, mit feleljek neki. És szólt Isten Mózeshez, eljelse eljel. És újra szólott, majd a 16-os mondat, menj és gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd nekik, az örökkévaló atyáitok Istene megjelent nekem, Ábrám, Izsák és Jákob Isten, szóval megemlékeztem rólatok és arról, hogy veletek műveletlenek Egyiptomban, és elhatároztam, hogy kihoznak titeket Egyiptom országában. Ez miért mondja azt, hogy gyűjtsd össze Izrael véneit?
Mert azt mondta, hogy gyermekeit.
Igen. És erre azt mondja nagyon Ábrám el, hogy Mózes azt mondta, jó, de hát oda megyek a néphez, és elmondom nekik, ezt a körbe fognak röhögni. Én azt mondom, hogy Isten, jó, nem kell mindenkinek mondani. Először győzd meg a véleményformálókat, a véneket, a bölcseket, és utána könnyű lesz a népet is meggyőzni. Nem a népet kell meggyőzni, ha valaki meg akarsz győzni valami népet, akkor nem a néppel kell kezdeni, hanem el kell kezdeni a nép véneivel. Ugye az érdekes még, hogy mit mond itt, azt mondja a 18-as mondat. És akkor menjetek te, és ők majd hallgatnak a szavaidra. És akkor menjetek te és Izrael véneje Egyiptom királyához, és mondjátok neki. Az örökkévaló héberek Isten megjelent nekünk most, tehát hadd menjünk 3 napi útra a sivatagba, hogy áldozzunk az örökkévalónak a mi Istenünknek. Mi a furcsa ebben?
Hogy a héberek Isten azt mondja neki?
Nem. Viszont, hogy 3 napi útra.
Hát ezt tudjuk.
Igen, erről Pészákkal volt szó. Ez egy furcsa kérdés. Ez egy furcsa dolog. Isten hazugságra kéri Mózest. De végig arról hogy ki foglak vezetni, meg eljutom. Mondd csak neki azt, hogy 3 napra akarszok elmenni. Ugye? Akkor az hogy lehet? És ez ugye vissza is tér, hogy Mózes valóban ezt mondja egyszer-kétszer a fáraónak. De több válasz is van. Az egyik válasz az az, hogy oké, nem mondta, hogy és csak 3 napra. 3 napi útra, aztán majd nem is jövök, én mondtam, hogy visszajöttem. De ugye a fáraó hivatkozik is erre, hogy azt mondja, hogy és elmentek majd szolgálni, de majd visszajöttök, minek nektek az, ami sok a gyerekek, meg az asszonyokat, azt tényleg nélkülük is tudtok menni áldozni, meg itt a Barbanellnek, azt hiszem, hogy nagyon szép válasz, azt mondja, hogy Isten ugye soha nem ad olyan feladatot, nem állítja olyan kísértés elé az embert, amit ne tudna tisztességesen végigcsinálni. Isten tudta, azt mondja, ha a fáraóhoz oda megy Mózes, és azt mondja, hogy engedd el a zsidókat, kész, véges, luszpasz, akkor az egy olyan kísértés, hogy ez biztos, hogy nem fogja kiállni. De ezért azt mondta, akkor mondd neki csak azt, hogy 3 nap. És ha még ebbe se fog belemenni, akkor aztán tényleg jár neki a büntetés, mert hát az nem egy olyan nagy dolog. Hogy ő még egy ilyen kis dolgon se egyezik bele, az még sokkal szégyenteljesebb. Jó, és ugye a végén szól erről, hogy is kedvessé teszem a népet az egyiptomiak szemében, és mindenki fog kérni aranyat, ezüstöt, a szomszédasszonytól, aranytárgyakat, stb., hogy ne üres kézzel menjetek Egyiptomból, és hogy kiürítsétek Egyiptomot. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy visszatérő elem ugyancsak. Ugye annyira visszatérő, hogy ezzel többször is találkozunk. Már amikor Isten Ábrahámnak azt mondja, hogy idegen országban lesznek a gyermekei, már akkor ez benne van a szövegben, hogy és majd akkor ne aggódjál, mert nem fognak üres kézzel kimenni. Megjelenik itt is, és megjelenik akkor is, amikor valóban ki is mennek Egyiptomba, és tényleg mindenki kölcsönként, és tényleg visznek magukat. Sőt, még a tengernél is, ahogy a múlt héten beszéltünk erről Pészakkor, még a tengernél is Mózesnek így el kell hurcolni a zsidókat a tenger mellől, mert ott még szedik össze, amit kimos a tenger az egyiptomi harckocsikból, aranyat, ezüstöt, azt még szedegetik össze. Ugye mi ennek a dolgnak a lényege? Ugye az egyszerű magyarázat, amit mondtak. Ők dolgoztak. Nem kaptak fizetést, akkor most legyűjtik maguknak a fizetést. De ennek kell lenni egy mélyebb magyarázat, mert ez annyira központi dolog, hogy itt kell, hogy legyen valami mélyebb.
Hát szóval megjelenítés, hát ezekkel meghaltak volna.
Hogy?
Meghaltak volna, hogyha nem...
Tulajdonképpen az egész kérdés mélyebben megy vissza. Ugye az a kérdés, hogy Ábrahámnak megjelenik Isten, és azt mondja neki, sok gyermeked lesz, sok leszármazott lesz, ugye ez az ország, ahol most vagy, ez lesz az ő országuk, de számüzetésbe fognak kerülni. De nem kell aggódni, amikor majd kijönnek, akkor nem fognak üres kézzel kijönni. A Midrás azt mondja, hogy Isten válaszút elé állította Ábrahámot, és azt mondta neki, választhatsz, hogy a gyermekeid a pokolba kerüljenek, vagy a számüzetésbe. És akkor Ábrahám azt mondja, hogy legyen a számüzetés. Erre azt kérdezi a Rebe, hogy miért kellene választani? Egyáltalán miért merül fel ez a kérdés? Ugye, Ábrahám fölismeri Istent, Isten kiválasztja. És mi az, amikor a kiválasztottság? Mi azt mondja, sok gyereked lesz, a föld pora, ide jönnek majd Izrael, de előtte még kell, hogy egy kicsit számüzetésben legyenek. Azt mondja, a haszizmus erre azt mondja, ebben az egészben benne van a kiválasztottság lényege. És ezért lényeges a számüzetés. Mi a kiválasztottság lényege? Az, hogy... Nem, még mélyebb. Az, hogy a zsidó népnek az a küldetése, hogy a világot egy szentebb, egy jobb, egy isteniebb helyét tegye. Az összes micvának a teljesítése az arról szól, hogy a földi dolgokat egy magasabb szintre emeljük. Amikor eszünk valamit, akkor mondunk egy bróhét, akkor ezzel már is Istenhez kapcsoljuk azt a fizikai dolgot. Amikor imádkozunk, akkor föltekerünk egy bőrszíjat, akkor azt a szarvasmarhát egy magasabb szintre emeljük. Amikor a házas életet élünk, akkor az, hogy bizonyos szabály szerint csináljuk, akkor azzal a legmélyebb szexuális vágyainkat is Istenhez kötjük, valamilyen magasabb szintre emeljük. Minden micva az valahogy a fizikai világnak a magasabb szintre emelését jelenti. De ehhez, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudjuk, ehhez kénytelenek vagyunk minél mélyebben kapcsolatba kerülni a fizikai világgal. Az nem megy, hogy elvonulunk, bezárkózunk egy kolostorba, mert akkor nem leszünk kapcsolatban a fizikai világgal. Erről szól a számüzetés. A számüzetés arról szól, hogy nem, hogy igen, a Szentföld, az a tiétek, az a testi-lelki kapcsolat, de kénytelenek vagytok számüzetésbe kerülni, mert különben nem fogjátok tudni a világot Istenhez emelni, mert nem lesz vele kapcsolatotok. És ezért mondja Isten Ábrahámnak azt, hogy igaz, hogy te ki vagy választva. Igaz az is, hogy ez a föld, a szent föld, amilyen ti vágyaitok földje lesz mindig, és ahova mindig tartozni fogtok testben vagy lélekben, az a tiétek. De ahhoz, hogy ezt a küldetést, amire én kiválasztottalak téged és a gyermekeid és az unokáidat, ahhoz, hogy ezt a küldetést teljesítsétek, kénytelenek lesztek számüzetésbe kerülni, és ugye abban a látomásban, vagy abban a szövetségkötésben, ami ugye a részek közötti szövetségkötés, ott nem vetlen négy állat van, mert a zsidó hagyomány szerint négy számüzetés van, az egyiptomi, a görög, az egyiptomi, a, a babiloniai, a görög és a római, ugye ma vagyunk a római számvezetésben, mert ugye kifejezi azt, hogy ez a számvezetés ez egy visszatérő elem lesz a zsidó nép életében és történelmében, mert mindig számvezetésbe fogtok kerülni, és mindig ez azért van, hogy a világot egy magasabb szintre emeljétek, mint a világ szerzetes rendje a zsidó nép, és ezért van az, hogy az is jelentős, hogy azt mondja, de nem fogtok üres kézzel onnan jönni. Egyiptom kincsei, azok szimbolizálják azokat az isteni szikrákat, amiket ott össze fogtok gyűjteni. Azokat, azt az energiát, amit tudtok meríteni a számvezetésből, azt felemelve Istenhez. És ezért lényeges, hogy többször visszatér, hogy ne felejtsetek el kérni Egyiptomban ezüstöt és aranyat. Ugye gondoljátok el jobban az ezüstből és aranyból, amit összeszednek ott, abból épült fel a szentély. Más kérdés, hogy útközben kisiklik, az aranyból, de az nem nincs benne az elképzelésben. De akkor azt mondja, hogy a legmélyebb dologból, a legmélyebben levő, a leg, ugye Egyiptom, ami kifejezi, Vatha Aretz, az a földnek a legalja, a legvége, vagy a legmélye, abból fogtok kihozni szikrákat, és azt fogjátok fölemelni. Ugye, ha megnézzük, ez egy érdekes dolog, mert a zsidó nép a számvezetés során mindig, akárcsak ha ezt a négy számvezetést nézzük, ugye mindig ebben a szimbolikában benne van az is, hogy a legnagyobb birodalom, a földi világ legerősebb, vagy a földiességet legjobban kifejező birodalomnak ba kerül, és vagy annak éppen az útjába kerül, szóval ugye ez igaz Egyiptomra, amit úgy nevezünk, mint az akkori világnak a legsúlyosabb, minden értelemben legsúlyosabb birodalma, ez igaz a görögökre, ez igaz a Babilóniára, ez igaz a rómaiakra, és ha megnéztek azt is, hogy azóta, hol élnek zsidók, a római számvezetés óta, akkor is mindig a legközpontibb, vagy a legsúlyosabb helye ma is, ugye, Amerikában él a legtöbb zsidó. Most visszatérve, akkor ez szimbolizálja az, hogy és kiürítitek Egyiptomot, hogy a szikrákat magatokkal vinnétek. A Kabala azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor ő két világot teremtett. Most nagyon kabalisztikus, nagyon misztikus lesz. Az elején Isten megteremtette a Tohu világát. Ugye, hogy írja a Tohu Vavohu, ugye ez van ez a kifejezés a teremtés könyvének az elején. Isten megteremtette a káosz világát. Mi volt a káosz világa? A káosz világában nagyon sok fény volt, és nagyon kevés edény. Most a Kabala megfogalmazásával mondom. A sok fény széttörte a kevés edényt. Mert nem tudta a kevés edény, nem tudta magába foglalni a sok fényt. Majd Isten megteremtette a tikkun világát, a rend, vagy a jóvátétel világát, amiben lehullott a káosz világából, káosz világában széttört edényekből 288 szikra a világra. És a zsidók feladata az, hogy ezeket a szikra, és tulajdonképpen az emberiség feladata az, hogy ezeket az isteni szikrákat összegyűjtsék. Ha összegyűjtöttük az összes szikrát, akkor jön el a messiás, akkor jön el az a végső állapot, amikor az a fény, ami a Tóhú világában nem tudott megmaradni, mert széttörte az erényeket, az befogadásra tud kerülni ezen a világon, tehát eljön ez az idealisztikus állapot. Azt is mondja a Kabala, az egyiptomi számvezetésben és az egyiptomi kivonulással a 288-ból 286 szikrát már össze is gyűjtöttünk. És azóta a maradék két szikrán dolgozunk. Ezt jelképezi ez a... És ugye ez az, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy ezért van az, hogy amikor majd elérnek a tengerhez, akkor azt a kifejezést használja a Tóra, hogy a tengertől el kellett szállítani a zsidókat. Mózesnek hajszolni kellett őket, hogy menjünk már tovább, mert ők annyira el voltak foglalva a gyűjtögetéssel. És erre azt mondja a Rebe, hogy mit látunk ebből, hogy lehet, hogy a szikragyűjtés az fontos, de hogyha van egy konkrét feladat, ami az, hogy el kell jutni a Szinájhegyhez, akkor minden más, még akár spirituálisnak tűnő feladatot is félre kell tenni, és a küldetésre kell koncentrálni.
Kérdésem van a 21. mondatban, hogy és akkor kedvesét teszem ezt a népet az egyiptomiak szemében. Ez egyiptom, ha teszik, ma nem igazán szeret bennünket.
Hát ez most nem a mairól szól, hanem az akkoriról, de akkor sem szeretett minket. De ez azt jelenti, hogy az kedveset, az azt jelenti, hogy tehát ez nem azt jelenti, hogy szeretni fognak bennünket, hanem hogy érdemes, valamilyen oknál fogva érdemesnek találnak, hogy adjanak nekünk ezüstöt és aranyat. Azt, hogy az hogy éppen abban nagyon reszketnek tőlünk, vagy félnek, az egy másik dolog.
Mikor a tenger másik oldalán voltak, akkor is azt mondta a Mózes, hogy az emberek, akik oda mentek, és érezték, hogy a vízbe el fognak merülni, hogy ne, hogy a küldetésre koncentráljanak, és ne a,
ne a vízre. Igen.
Tehát, hogy egy nagyobb akaratnak a vízre.